Benken László többszörös olimpiai bajnok mesterszakáccsal az első magyar fehér asztal lovagrendről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Tisztázzuk azt, hogy mit is jelent ez, mi az az első magyar fehér asztal lovagrend?
Az első magyar fehér asztal lovagrend egy hiányosságot pótol, hiszen a gasztronómiának egy nagyon fontos szegmensét, egy részét öleli magába. Nemzet egy népnek a kultúráját mutatja be a fehér asztal mellett. A gasztronómia egy nemzeti kincsünk. A fehér asztal lovagja pedig 10 szegmensből alakult és tevődik össze, mégpedig a szakácsokból, cukrászokból, vendéglátósmesterekből, pékekből, üdítősök, vizesek, ide tartoznak a szikvizesek is, pálinkások, borosok, sörösök, alapanyagtermelők, nyersanyagtermelők, tehát itt a sajtosoktól, a húsosokig, bezárólag a malomipartól, kezdődően a cukrász alapanyagtermelőkig, és azok, akik a gasztronómiával szoros kapcsolatban vannak, oktatás, igazgató, múzeumigazgató.
Hány tagja van a lovagrendnek?
Pillanatnyilag 61 lovagi tagja van, 25 mestere és 20 lovagrendhez tartozó szimpatikus személyiség, akik a lovagrend eszméivel egyetértenek és támogatják.
Mi a különbség ezek között a funkciók között, tehát a lovagok között, illetve azok között, akik csak patizálnak ezzel, illetve fontosnak tartják a lovagrend által képviselt értékeket?
A lovagrend tagjai a parlamentben lovaggá ütött személyiségek, a mesterekkel együtt, tehát ez egy rangban így különbség, mert lovag csak olyan lehet, aki több mint 20 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, hazai és belföldi elismeréssel bír, és a lovagrendhez tartozó alapító személyek ajánlották, hogy őket lovaggá üssék. A mesterek, akiket aggá nem ütöttek, de következő szekcióban ők is lovagok lesznek, de azért még sok mindent kell tenniük, szakmai elhivatottságukban bizonyítani kell, hogy a lovagrend eszmével egyetértenek, akik szimpatizánsok, vagyis mondhatná ez egy csúnya szó, hogy szimpatizánsok, akik egyetértenek a lovagrend eszméivel, azok támogatják, mint anyagilag, mint rendezvényileg, mint szervezetileg, mint egyébként a lovagrend eszmét és a lovagrendnek a gondolatiságát. Szakma, hazám, becsületem a lovagrend jelmondata, és ezen gondolatokban kell nekik élen járniuk.
Hogy kell elképzelni egy ceremóniát, amikor valaki a lovagrend tagjává válik, tehát amikor lovaggá ütik? Tévében lehetett már látni többször, hogy egy bor lovagrend hogyan avat újabb lovagokat évről évre, ugyanez a ceremónia?
Hát lévén, hogy most volt ez az első, itt a parlamentben történt ennek a ceremóniája. A parlament elnök helyettese, Mandúr úr ütötte az első lovagot, majd a nagymester utána lovaggá fogadta a 60 lovagi személyiséget. Megvan a lovagrendnek ugye a szimbolikus jelképei, megvan a zászlója, megvan a jogarja, megvan a pallósa, és a lovagi eskü letétele után féltérben a megfelelő palást, amivel rendelkezik a lovag, megkapja a jelképes szimbólumot, a nyakába akasztós érmét hozzá, és leteszi az esküt, megkapja a sapkáját, az oklevelet, az elismerő oklevelet, és ezáltal a ceremóniával ő lovagi személyiség lesz.
Milyen kötelezettségek járnak együtt azzal, hogy valaki az első magyar fehér asztal lovagrend lovagja?
A gasztronómiában élen kell neki járni, hivatását becsülettel, tisztességgel végezni kell, tudását átadni az ifjúságnak, rendezvényeken való részvétel, ennek a szervezése, ennek a bonyolítása, a hungárikumok nemzetközi elismerését még jobban népszerűsíteni, és a magyar gasztronómiai hírnevét megőrizni.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Jéki László fizikussal arról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben, hogy mitől büdös a sajt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mitől büdös a sajt?
Hát attól, hogy megromlott a tej, és a romlott élelmiszernek nagyon jellegzetes szaga van, így figyelmeztet minket, de szerencsére ez a romlás szabályozható, és nagyon jó végeredményhez vezet. Tehát ugyanaz a folyamat játszódik le, mintha magára hagyjuk a tejet, és az először megsavanyodik, működik, és ez az átalakulás, ez azért van, mert mindenféle mikroorganizmusok, baktériumok vannak benne, és ezek átalakítják első lépésben a tejcukrot savvá, és hát amikor sajtot készítenek, akkor a következő lépésben, tehát miután ezt a masszát kezelték, akkor dől el, hogy milyen sajt lesz belőle, és akkor megint vagy az eredetileg az átalakulást indító baktériumok dolgoznak tovább, vagy pedig célzottan adnak különböző baktériumkultúrákat a sajt masszához, és így alakulnak ki a rendkívül eltérő tulajdonságú sajtok.
Arra már célzott valamelyest, hogy nem feltétlenül ugyanolyan szagú, illatú egy sajt. Nem tudom, hogy nevezzem ezt, mert ugye attól függ ez az emberek számára, hogy szeretik-e a sajtot, vagy nem, mert aki szereti, annak illat, aki nem szereti, annak szag.
Tényleg sok embert zavarnak ezek az erős illatok, mások viszont kifejezetten szeretik, és hát azt szokták mondani, hogy lábzagú vagy zokni szagú egy ilyen jó francia sajt, egy francia szürrealista költő. Valószínűleg ezt a gondolatot vitte tovább, amikor azt mondta, hogy a camembert sajt az nem más, mint az Isten lába. Arra egyébként nincs magyarázat, hogy az egyik ember szereti, a másik nem. Már a görögök gondolkodtak ezen, mint majdnem minden problémán. Ők olyasmire jutottak, hogy az atomokat ők különböző alakúnak képzelték el, és hogy a szép, szimmetrikus, gömb alakú atomok azok adják a jó illatokat, és a görben, meg szögletes, meg csúnya atomok adják a rosszakat. Hát ma már tudjuk, hogy ez nem így van, viszont nem találtunk helyette jó magyarázatot. Azt kezdjük érteni, hogy miért térnek el egymástól a különböző sajtoknak az íza. Anyagai.
Azt lehet tudni, hogy az illatnál mi a meghatározó, mert nem minden sajtnak ugyanolyan az illata.
Itt megint ugyanabba a problémába ütközünk, mint minden ilyen konyhai kérdésnél, hogy a folyamatban több száz különböző féle molekula vesz részt, és ezek a legkülönbözőbb arányokban vannak, és ezeknek a kölcsönhatásának eredményeként jön ki valami íz, meg valami illat. Ezt pontosan azonosítani nem tudjuk. Tehát ezt nem tudjuk megtervezni, nem tudunk úgy egy sajtot készíteni, hogy én megálmodok egy illatot, és akkor levesznek a polcról hatféle vegyszert, és kijön az illat. Akinek nagyon kifinomult ízlése van, állítólag érzékelni tudja, hogy a tehén az hol legelt, hol élt, és hát a szakértők szerint a legjobb sajtok akkor születnek, ha az állat az friss füvet legelt, vagy egy virágokkal teli mezőn legelt, de azt hiszem, hogy átlagember ilyen megkülönböztetésekre képtelen, már csak azért is, mert a boltba kapható úgynevezett gyári sajtok, azok már pasztörizált tejből készülnek, tehát azzal kezdődik az egész, hogy a természetes baktérium flórát elpusztítják benne.
Lényegében akkor a sajt általunk romlottan fogyasztott élelmiszer.
Minden erjedésnél ilyesmi megy, tehát mikor a szőlő megerjed, akkor annak a romlott terméke a bor. Persze, hát ott is be kell avatkozni, de az is így indul, általában erjedési folyamatok azok, amire azt mondhatjuk, hogy romlott.
Hadd idézek annak az írásának a végéből, ami éppen azt taglalja, hogy mitől büdös a sajt, ez ugye a Gyilkosnő és a Bab című konyhatudományi írások kötetben található meg. Savarent idézi ebben az írásban. Igen. Ő azt mondja, hogy a sajt nélkül végződő vacsora olyan, mint egy félszemű szép asszony.
Azt hiszem, ez egy nagyon találó megállapítás.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Maradjanak velünk, mert a hírek után összehasonlítjuk a bio és nem bio kávét, és szó lesz arról, hogy a C-vitamin milyen hatással van a szív- és érrendszeri betegségekre.